Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és itt van velem Bálint.
Szia Patrik, köszöntöm a hallgatóinkat!
Na hát, vészesen közelítünk itt sajnos az egyetemi szezon végéhez, és a konferencia döntők hetén túl is vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy csomó csapatnak véget ért az idény, a bowl game-ek és az elődöntők vannak hátra, illetve hát nyilván a nemzeti döntő. Nagyon sok gondolat van itt a fejünkben, habár tulajdonképpen talán egyetlen egy mérkőzés leszámítva nem olyan nagyon nagy meglepetések történtek a héten, mégis nagyon sok mindenről lehet szerintem értekezni. Talán izgalmassági sorrendben érdemes haladni, és akkor hát mivel kezdenénk mással, mint megint a Pac-12 döntővel, ami kísértetésen ugyanazt a meccset hozta, mint az alapszakasz összecsapása a Utah-nak, illetve az Oregon Ducks-nak. A Utah simán nyert, az Oregonnak talán azok a gyerekbetegségei jöttek föl, amiket már az alapszakaszban is véltünk felfedezni, és hát nem tudom, hogy olyan sok mindent szeretnénk kiemelni erről a találkozóról. Bálint, volt bármi, ami szöget ütött a fejedben, illetve meglepette bármi, ami történt a meccsen?
Nagyjából ugye ezt is vártuk, amit kaptunk itt Utah-tól. Az Oregontól talán annyira nem, én ezt az inkompetenciát ezt nem annyira láttam, hogy ilyen mértékben fog megmutatkozni a Utah ellen, viszont azt ki kell emelni, hogy azért talán azt mondhatjuk, hogy a Pac-12-nek az idei szezonjában egy olyan végeredményt kaptunk, ami szerintem méltó ahhoz, amit a konferencia mutatott az elmúlt évben. Az Oregont nem hittük el, a Utah pedig szépen lassan összerakta azt a csapatot, amelyik, hát most nem azt mondom, hogy kompetens, meg New Year's Six, de hogy egy tök jó kis alakulat, és én azt gondolom, hogy nem a legszexibb, nem a leg nézőcsalogatóbb, de mégis egy effektív futball tudtak játszani, és hát gyakorlatilag helyre rakta a konferenciának. Itt szerintem azt érdemes megnézni, hogy a konferenciának a mienségét rakta helyre ez a döntő, hogy a 17. kiemelt össze-vissza verte a 10-et, úgyhogy itt lehet, hogy a Pac-12 kapcsán nem is a kiemeléseket kellene nézni, hanem a Vegas Jocokat, és az alapján rangsorolni valakit, vagy hát a csapatokat. Szerintem ez egy... Hát közepesen volt rossz mérkőzés, amit aznap este kaptunk egy másik konferencia döntő, szerintem az egy fokkal jobb találkozó volt.
Abszolút, mielőtt itt viszont elugranánk ettől a mérkőzéstől, egy ilyen side beszélgetésbe tudunk azzal kapcsolatban kezdeni, ugye Mario Cristobalt az Oregon Ducks-nak az edzőjét a Miami-val folyamatosan itt már hát szóba hozzák, de még ha jól tudom, még mindig nincsen végkifejlet, hogy akkor most megy, nem megy, még konfirmálva az sem lett igazából, hogy Manny Diaz-t a Miami edzőjét kirúgják, szóval ilyen köztes állapotban vagyunk, minden esetre nem elképzelhetetlen, hogy itt a napokban Cristobal esetleg már a Miami edzőre lesz.
Abszolút, ugye a Miami most teljesen megnyomta az all-in gombot, ugye rá akarnak menni nem csak Cristobalra, hanem a Clemson jelenlegi athletic directorára, Dan Radakovicra, és hát ugye most mindent akkor fel akarnak a fej tetejére állítani, vagy hát felforgatni. Ugye ez pedig egy óriási megmozdulás lehet, és így úgy tűnik, hogy hiába próbált meg mindent megtenni, Manny Diaz nem sikerült. Ugye egyfelől már ugye elvesztette a Miami a támadó koordinátorát, ugye Rhett Lashley elment vissza az SMU-ra, de most ugye nem támadó koordinátorként, hanem vezetőedzőként, úgyhogy ott szépen lassan hullanak ki az alapkövek abból a csapatból, vagy a csontváznak a szekrényből.
Szerinted egyébként az Oregonnak jót tesz, hogyha Cristobal távozik?
Hát abban a tekintetben szerintem nem tesz jót, hogy Cristobal nagyon jó toborzó volt, és ne is menjünk el amellett, hogy például ő toborozta a Penei Sewellt is, meg az egész Sewell családot gyakorlatilag, úgyhogy hát mint recruiter szerintem óriásit veszít ezzel a Pac-12, nem csak az Oregon, és ugye azzal, hogy egy nagyon nehéz helyre kell mennie, ugye Cristobalnak abban a tekintetből, hogy azért ha valahol nagyon nehéz, és tényleg nagyon sok tehetség van, és ott azért ott van egy Florida State, ott van egy Florida, ott van egy UCF, ott van egy Miami, tehát rengeteg nagy nevű és nagy múltal rendelkező csapat mellett kell ugye a Miami-nak helyt állni a toborozás tekintetében, és ez egy előny lehet majd náluk, hogy Cristobal milyen személyiség, de mint vezetőedző, vagy hogy mondjam, mint stratéga, szerintem nem veszítenek akkorát, inkább azt mondom, mint vezetőedző, mint recruiter, óriási nagy veszteség lesz ez az Oregonnak.
Igen, egyetértek, igazából egy egész nagy átrendeződés is jöhet itt, szerintem, hogy a Cristobal távozik, azért az Oregon nem a legszebben fejezte be a szezont, és lesznek fontos távozói a drafton is, illetve hát nyilván Lincoln Riley és az USC felemelkedésével itt átrendeződött az egész Pac-12. Még egyelőre nem tudom így magamban lerendezni, hogy ez pontosan hogyan fog zajlani, a konferencia lesz erősebb, vagy esetleg az Oregonról át helyeződik csak a hangsúly egy másik csapatra, de ugyanúgy nem lesznek tényezők.
Igen? Még annyit szúrnék itt be, hogy ugye nem csak hogy Cristobal, de ugye Moorhead is elment a csapattól,
ja, igen,
támadó
igen,
koordinátor, tehát ott azért igen, egy komoly átrendeződés lesz a csapatnál, úgyhogy vezetőedző támadó koordinátor. Ugye korábban ugye védőkoordinátorát is veszítette ez a csapat, tehát gyakorlatilag tavalyi vagy tavalyi Oregon Duckshoz képest 2022-ben egy homlok egyenes más csapatot fogunk kapni.
Abszolút. Valami még a Pac-12 kapcsán, ami így fölmerült benned?
Szerintem két évre be kellett volna zárni ezt a konferenciát. Nem is tudom, hogy egymás közötti beszélgetésekben azért mindig följön, hogy az a Pac-12, ez már nem az a Pac-12, és itt nyilván egy ilyen poénos beszélgetést el lehet indítani, hogy vagy Group of Three, vagy Power igen. Seven, igen, hogy nevezzük igen, ezt igen. az egészet.
Hát majd a végén a rájátszás kapcsán majd egy kicsit beszélünk erről is, hogy hogyan lehetne célszerű kialakítani a dolgokat, de ha már Group of Three-t emlegetted, akkor ugye a másik Power 5 konferencia, aki idén nem annyira teljesített jól, az az ACC, és ennek a döntét a Pittsburgh nyerte végül a Wake Forest ellen. Az első negyedben megkaptuk azt a pontháborút, amit vártunk, de aztán így fölléptek a védelmek, és főleg a Panthersnek a D-je az meg tudott villanni, aminek következtében megnyerték a találkozót. Mi volt az első gondolatod az egész kapcsán, az egész szezonja kapcsán a Pittsburghnek, illetve a döntő kapcsán?
Hát nagyon érdekes történet, amit most itt a Pittsburgh produkált 2021-ben, mert azt gondolom, hogy tehetségeket tekintve nem állnak nagyon rosszul ebben az országban, de mégse vártuk volna azt, hogy ők egyfelől oda kerülnek a döntő, másfelől ugye meg is tudják azt nyerni, és hát ott is azért nagy átrendeződés volt, eltekintve a vezetőedzőtől, ugye azért ott is veszítettek például korábban támadó koordinátorokat, védő oldalon, stratégiákat, de mégis meg tudták tartani ezt a stabilitást. Nekem az itt a nagyon fontos szerintem a Panthers kapcsán, hogy gyakorlatilag a college futballban is most már elmondhatjuk azt, hogy nem fogsz bajnokságot nyerni, hogyha nincsen egy potens irányítód, nem fogsz konferenciát nyerni, hogyha nincs egy potens irányítód, vagy támadó játékod, és szerintem ez tökéletesen igazolja a Pittsburghnél, hogy Pickett gyakorlatilag az ország egyik legjobb irányítója abban a tekintetben, hogy neki mit kell és hogyan kell csinálnia. Nem azt mondom, hogy a legtehetségesebb irányító mondjuk a drafton, de amit kérnek tőle, és amit megcsinál a pályán, szerintem abban a tekintetben top 5-ös irányító idén, és gyakorlatilag ezt a vasat ütötték egész évben a Pittsburghnél.
Igen, egy nagyon-nagyon stabil alapzatot ad szerintem Pickett játéka, és én el tudom képzelni, hogy ő legyen a QB1 a drafton most már egyre inkább, ami nyilván nem jelenti azt, hogy top 5-ös pick lesz, de még lehet, hogy talán top 10-es sem, de az simán, hogy mondjuk ő lesz az első irányító, akire lecsap valamelyik csapat. Nyilván itt az NFL Pittsburgh csapatát hallani a legtöbbet vele kapcsolatban, de hát akárki szerintem ott top 10 végéről lecsaphat rá. Volt egy érdekes jelenet a mérkőzésen, erről akartam csak pár gondolatot még beszélni. Ugye Kenny Pickettnek a TD, hosszú TD futása, ami úgy következhetett be, hogy Pickett bemutatja, hogy elkezd csúszni, a védők ennek következtében lelassítanak, ő viszont nem megy le, hanem folytatja a futást, és hát ez elég, hát hogy is mondjam, nagy indulatokat váltott ki, mert sokan nagyon elítélték ezt a játékot, hogy visszaélt azzal, hogy kvázi a QB-kat nagyon védik mostanában, és a védők nem akartak be futni egy buta szabályt, egy buta zászlóba, viszont nagyon sokan meg kritizálják, vagy nagyon sokan meg dicsérik, hogy milyen zseniális volt ez a játék, hogy igazából élt azzal a lehetőséggel, amit a szabályok adnak neki, a védők meg túl korán feladták a játékot. Te melyik oldalra tudsz inkább állni, vagy van-e egy egyensúlyibb idő, vagy dolog, ami a fejedben van ezzel kapcsolatban?
Nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre ezzel kapcsolatban, mert ezt talán nem beszéltük úgy át. Kértem itt játékvezetői segítséget is Magyarországról, nekem kollégám Kaiser Viktor nagyon jó, tehát 250 plusz meccses játékvezető itt van, tehát ő sok mindent látott már, és ő azt mondta, hogy ő azt nem szereti, hogy például az irányító nagyon későn megy le előre csúszva, és ugye automatikusan bedobják rá a sárga zászlót, akkor, amikor ugye már egy ütemmel később indul el csúszni az irányító, és nyilvánvalóan meg fogják ütni, mert ott már nem lehet visszafogni ezt a dolgot. Tehát, hogy ezt a slide dolgot próbálna egy kicsit megreformálni, és nagyon érdekes, hogy egyébként hogy állt ez a kérdéshez Kenny Pickett, bár ez nyilván egy picit egy ilyen ösztönös megmozdulás is volt, amellett, hogy azért lehet, hogy gyakorolnak ilyeneket, vagy lehet, hogy poénkodásból csinálnak ilyeneket edzésen, de minden esetre szerintem ezt úgy is meg lehet fogni, amit nekem Viktor is mondott, hogy ez egy kvázi pump fake, ami azt jelenti, hogy beugrasztja a védőt, és tehát visszaél azzal a helyzettel, hogy a védőnek döntéskényszere van, és nem mindegy, hogy mondjuk egy pump fake-re visszaugrik a linebacker, vagy éppen folytatja tovább a blitzét. Tehát, hogy próbálja meg a védőt kicselezni, hát is benne is van egyébként az egészben, hogy egy fake, gyakorlatilag egy csel. De a másik oldalról, hogyha ezt megvizsgálod, és azt nézed, hogy mennyire a szabályosság keretei belül, vagy inkább a fair play keretei belül mozgott Pickett, akkor ez mindenképpen egy nagyon véleményes dolog a jövőt tekintve, mert gyakorlatilag hát ez minden volt, csak nem szabály, hogy mondjam, tehát hogy unsportsmanlike conduct, tehát nem sportszerű viselkedés, tehát gyakorlatilag visszajött egy olyan szabályal, ami védi őt, sőt jobban védi őt, mint bármelyik más szituációban, bármelyik más pozícióban egy játékost, ezzel visszajött. Én azt gondolom, hogy ezt a jövőben majd fogják büntetni, és szerintem jogosan fogják büntetni, hogy ez nem egy sportszerű megmozdulás.
Igen, nagyon-nagyon sok gondolat cikázott át itt a fejemben. Én alapvetően azon az állásponton vagyok, hogy igen, védjük a játékosokat, főleg védjük az irányítókat, mert ők szolgáltatják számunkra a legnagyobb szórakozást, és nyilvánvalóan ők kevésbé is vannak úgymond az ütésekkel szemben felkészülve, hogy nem tudom, így lehet-e fogalmazni. Ugyanakkor, amennyire eltolódott mostanság az irányítók védelme felé a foci, a védők nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, és ahogy te is fogalmaztál, visszaélnek. Én úgy érzem néha, hogy az irányítók visszaélnek azzal, hogy tudják, hogy védve vannak, és értékes plusz 1-2-3 yardokat tesznek még bele olyan játékokba, amik már lehet, hogy korábban meg kellett volna, hogy halva legyenek, nagyon szépen magyarosan, és szerintem az NFL-ben 2-3 yardoknak eszméletlen nagy jelentősége van, tehát itt incseknek jelentősége van, nem hogyha még egy QB 2-3 yardot beletesz, és ugye itt Pickett nem, hogy 2-3 yardot beletett, hanem futott egy 50 yardos TD-t, igen, tehát azzal egy picit egyet tudok érteni, hogy ebben a konkrét játékban a védők egy nagyon picit korábban megálltak, mint kellett volna, viszont nagyon nehéz egy védőnek meg meghúzni azt a határvonalat, amikor még kényelmesen meg tud állni, visszaveszi a mozdulatot, és nem üti meg egyáltalán a QB-t, illetve amikor már elindítja a mozdulatot, akkor ott már nagyon nehezen kontrollálja, hogy oda fog menni és ütközni fog egy irányítóval, és ott azt meg már lehetetlen megítélnie abban a pillanatban, hogy arra repülni fog a zászló rá, akármennyire próbálja visszafogni a mozdulatát. Én még jóval korábbról, vagy 4 évvel ezelőttről emlékszem egy olyan jelenetre, amikor Kiko Alonso ütötte ki Fleckót egy 10 yardon belüli játéknál, és ott büntetés kapott Alonso, és mindenki elítélte a neten, jó, mondjuk nem tudom, a 80% az embereknek.
Egyébként Fleckónak a fejét le is szakadt nagyjából.
Igen, az ott nyilván, tehát ahova ment az ütés, az volt rossz, viszont Flecko valahol magának kereste ott a kontaktot, mivel ő is ahelyett, hogy kiment volna 2-3 yardal előbb, még akart nyerni egy 2-3 yardot, és az pont elég volt ahhoz, hogy Alonso már ne tudja teljesen visszafogni a mozdulatát, vagy hát úgy érzékelje, hogy igenis mennie kell megcsinálni a szerelést, mert hát basszus, jön az ellenfél, és neki ez a dolga. Igen, mondja csak.
Fejezd be, mert utána rákötök majd.
És ezek azok a nagyon, nem tudom, határon mozgó pillanatok, amikor a védőnek el kell döntenie, hogy ő most végzi a dolgát, ami bele van nevelve, és ezzel keresi a kenyerét, hogy megállítsa a támadót, vagy pedig megpróbálja mindenhogy visszafogni magát, nehogy véletlenül összeszedjen egy szabálytalanságot, és ez szerintem nagyon nehéz, és nagyon sok irányító szerintem visszaél vele. Pickett itt pedig ráadásul nemhogy visszaélt ezzel, hanem kihasználta ennek az előnyeit, ami valahol leleményes, de kellene hozni erre egy szabályt, mert ugyanakkor nem tiszta játék.
Abszolút, és hogyha kicsit visszakanyarodunk erre az Alonso ütésre, vagy az ütésnek a mienségére, akkor, amikor egy ütemmel tovább vársz, és mész lefelé, tehát mélyre kell csúsznod, gyakorlatilag a védőnek is mélyre kell mennie, hogy azt a szerelést megcsinálja. Viszont ezzel már azt is veszélyeztetett, hogy annyira mélyre megy ez a védő, hogy valószínűleg vagy sisakot fog érni, vagy pedig lehajtja a sisak koronáját, és gyakorlatilag ugye a targeting összes egyetemi futballban lévő szabályát kielégíti. Tehát nem csak, hogy ütés, és nem csak, hogy nagy ütés, de hogy milyen ütés, tehát hogy milyen szabálytalansággal felérő ütés lehet az, amiben bele kell menni a védőnek azért, mert hát neki az a feladat, hogy megállítsa a labdát hordozó játékost, úgyhogy ez sok szempontból egy nagyon összetett kérdés, de mindenképpen azért, hogy mondjam, rafkós volt Pikit, de hát hogy mondjam, azért hagyott némi kívánivalót még így pár nappal utána, hogy mit csinált.
Abszolút. Van-e még a meccsről gondolatod, mert az ACC kapcsán még én mindenképp akarok egy dologról beszélni, csak hogyha még a meccsről van bármi, akkor mondjad.
Hát én nagyon sajnálom, hogy itt a Wake Forest 3/4 keresztül nem rakott fel egyetlen pontot se a táblára. Ahogy elindultak, az úgy nézett ki, hogy tényleg egy ilyen vadnyugati pisztolypárbaj 63-60, és majd egy tényleg egy nagyon hosszú mérkőzésen végén, akinél az utolsó labdabirtokláson az megoldja. Hát nem. Ez kicsit sajnálom.
Igen, fura, hogy ilyen eredményesen tudott fölépni a Panthers védelme, azért szerintem ezt nem vártuk. Na, és ha már konferencia az ACC kapcsán, egy viszonylag új hír, hogy hát a Clemson védőkoordinátorát nevezi ki az Oklahoma végül is a főedzőjének, Brent Venables, vagy ha jól mondom a nevét, akkor, ha nem nagyon mondom, akkor javíts ki. Venables lesz a Sooners új HC-ja. Hogyan hathat ez a Clemsonra is, illetve az egész ACC-re, mert akartam arról is beszélni, hogy a Clemson szerinted visszatérhet-e itt jövőre a trónra?
Nem csak, hogy Venablesnek a kérdésköre vetődik itt fel, ugye egyfelől most őt ragadtad meg, mert őt már tudjuk, hogy biztosan elhagyja a csapatot, illetve a konferenciát, de ugye Tony Elliott, aki a támadó koordinátor a csapatnak is jó eséllyel távozni fog a csapattól, és máshol kap majd főedzői állást. Hát igen, az ország egyik legjobb védőkoordinátora még úgy is, hogy mondjuk 2021-ben nem minden sikerült úgy a Clemsonnál, de azt ne felejtsük el, hogy ott is azért Venablesnek óriási szerepe volt abban, hogy ömlöttek be az öt csillagos tehetség, főleg ugye a védőfalba gondolkodhatunk, hát hogy rengeteg NFL csapatnak adtak potens, vagy hát jó minőségű védőfaljátékost, illetve láthattuk azt is, hogy azért sikerült őket föltölteni, vagy hát évről évre pótolni, ha nem is ugyanolyan minőségben, de azért az a Clemson védőfal, az mindig az a Clemson védőfal volt, amit ott tartottak az ellenfelek, és 70 évben aztán a kezelben nagyon-nagyon benne van. Most nyilván egy teljesen más konferenciában, egy teljesen más, hát más védelmet kell majd ugye meghonosítania. Nagyon kíváncsi vagyok erre a projektre, és hát nagyon érdekes lesz majd a Clemsonnak a jövője, hogy tudják, bár szerintem fog működni, hogy Venablesből spótolják, mert nagyon jó minőségben vannak edzők mindkét oldalon, labda mindkét oldalán, de mindenképpen érdekes helyzet áll itt Sweeney előtt, hogy akkor hogy fogja ezeket a kinevezéseket majd menedzselni.
Jó, szerintem nagyjából megbeszéltünk mindent, illetve nem tudom, a konferencia kapcsán van-e még bármi, nyilván sok mindenről tudnánk beszélni, csak lehet, hogy erre majd egy off-season adásban lesz alkalmunk igazából.
Milyen érdekes egyébként, hogy Kenny Pickett ugye 42 passzol TD-jel, ugye rekordot állított fel az ACC-ben, abban az ACC-ben, ahol Trevor Lawrence-ek játszottak az elmúlt években.
Igen. Hát nagyon nagyszerű szezonja volt, szerintem ez igazából szerintem váratlanul ért mindenkit, aki látta korábban játszott.
Ja, még egy dolog, hogy milyen király volt egyébként a Pittsburghnek a meze, vagy hát így ez a fekete Wake Forest, meg a Pittsburghnek ezek a én inkább színei, és szerintem tök jó volt egyébként ezeket a mezeket látni, és nyilván nem sportszakmai, de hogy így élmény szempontjában nekem bejött, hogy ilyen jó kis messz színek vannak.
Na most egyébként, hogy megemlítetted, eszembe jutott, hogy nekem meg az Oregoné tetszett, meg az Oregonnek egész évben kiváló mezei vannak, nem véletlenül. Ugorjunk a Big Ten döntőre, mert bár talán egy fontosabb, izgalmasabb konferencia volt egész évben, mint a Big 12, viszont a döntő az egészen sima lett, a Michigan szerintem minden szempontból tudta hozni azt, amit az Ohio State ellen. Az Iowa meg sajnos igazolta azt, hogy ilyen impotens támadósorral igazából nem lehet ennél többen reménykedni, és talán ez is már túl volt a maximumon.
Én azt szeretném, nem igazán szerintem ezt a mérkőzést nem nagyon lehet túl beszélni, meg nem is nagyon tudunk neki nagy jelentőséget tulajdonítani. Egy dolgot szeretnék kiemelni, egy idézetet tőled, hogy az ország vicce volt az Iowának a második kiemelése, ugye ott a Purdue elmosta őket, majd a másik dolog, ami kérdésként vetül föl bennem, hogy vajon hány percig, inkább azt mondom, hogy hány másodpercig érezted azt, hogy ezen a mérkőzésen bármi keresni valója van ennek az Iowának?
Hát az első 2-3 percig talán, amíg nem lépett az offenzív pályára.
Igen.
Mert onnantól kezdve, hogy őket meglátod játszani, és igazából szembesülsz azzal, hogy egész évben konkrétan nem képesek mozgatni a labdát, és a liga leg... Tehát tényleg úgy kell elképzelni, hogy van 130 FBS csapat, és hát a 10 legrosszabb abban van, miközben olyan csapatok vannak az országban, akik...
Rossz nézni.
Igen. És ez az a defense úgy játszott egy konferenciadöntőt, hogy a támadóik, azok a kis sehol csapatok támadásnál is messze rosszabbak. És egészen elképesztő.
Amikor, nem tudom, egy évelején volt ez az Iowa State rangadó, akkor egy kicsit így felhypoltam magamat rá, ugye néztük is, vagy hát közvetítettük, de akkor így nem is értem, hogy így mi történhetett velem, amikor így az Iowa csapattal azt mondom, hogy vannak jó vibe-jaim, és te is kiemelted egyébként a beharangozó, hogy vannak azért egyénileg nem rossz játékosok, most itt Sam Laportára gondolok, akinek azért volt néhány elkapása, talán ő volt az egyetlen csillag abban a sötét éjszakában, amit a Hawkeyes képvisel, de hogy
hát a támadó falunk, csak azzal ugye nehéz nyerni.
Ja, hát igen, persze van nagyon jó támadó fala ennek a csapatnak, csak hogy mögötte az irányító játék az egy, hogy mondjam, hulladék, elkapóik nem nagyon vannak, vagy hát vannak, csak nem tudnak elszakadni, a futójáték az nem működött egyáltalán, és amikor azt érzed, hogy így ott van Tyler Goodson, aki így nem tűnik rossznak, de hogyha így nem csinálja meg a fal 100%-ban a melót, és csak egy picit is hibáznak, akkor Tyler Goodson semmire úgymond nem képes.
Abszolút. Igen. A kettő dologról akartam még itt beszélni, nem feltétlenül a döntő kapcsán, mert a Michiganről még szerintem fogunk sokat beszélni, még talán, ha összejön, akkor lesz egy az elődöntők előtti adásunk is.
Biztosan.
Az egész konferenciáról akartam egy kicsit beszélni, hogy itt kettő nagyon érdekes lépés is, illetve több lépés is történt, de én most kettőre akarok reflektálni. Az egyik, hogy az Ohio State-nak a nagyon tehetséges irányítója Quinn Ewers, transferálni fog, nyilvánvalóan Stroud mögött nem akar még egy évet ülni Stroudot, meg látszik, hogy nem tudjuk kiszorítani, illetve az Indiana-nak az irányítója Michael Penix is a transferportál hoz folyamodik és máshol keres gazdát. Nem is feltétlenül róluk kettőkről akarok beszélni, bár reagálj nyugodtan bármelyikre, hanem arról a tényről, hogy mennyi fiatal, illetve nem csak fiatal játékos, és akkor most hirtelen eszembe jutott a Nebraska-nak az irányítója.
Ezt akartam mondani, Adrian Martin,
aki 4 év után hagyja el Nebraska-t, ami számomra egészen hihetetlen, hogy valaki ilyenkor próbálkozik a transferportállal, de hogy így az egész transferportál intézménye, én úgy veszem észre, hogy nagyon nagy népszerűségnek örvend, és vannak nagyon fontos játékosok is, akik élnek ezzel.
Igen, ugye kicsit Eversre szeretnék visszautalni, aki, hát azt hiszem, most lehet, hogy Vince Young, de vagy ő, vagy Vince Young a valaha volt legmagasabbra értékelt középiskolai tehetség irányító poszton, tehát gyakorlatilag valaha volt legnagyobb csodája ennek a középiskolai mezőnynek, és hát gyakorlatilag ugye úgy ment oda az Ohio State-ről, hogy ne felejtsük el, ő harmadéves, tehát junior középiskolásként skippelte az utolsó szezonját, és aláírta gyakorlatilag az Ohio State-hez, tehát elfogadta, és hát élt azzal a lehetőséggel, hogy akkor el tudta kezdeni a futballprogramot, illetve a tanulmányait az egyetemen, és ez nagyon fontos volt, mert ugye láthattuk, hogy azért annak az Ohio State irányító, hogy mondjam, csoportnak egy elég nagy versengésnek kellett, ugye elég nagy versengésen kellett végigmenni, hogy végig is ugye Stroud hát egyfelől elnyerje, majd másfelől visszanyerje a kezdő pozícióját, ugye Kyle McCordban még szintén 5 csillagos tehetségként, tehát puskálnak a nagy tehetségek között, és hát Evers úgy tűnik, hogy nem igazán tudott kibontakozni, és sem edzéseken sem, sehogy nem tudta a helyét bebiztosítani, de nagyon érdekes egyébként, hogy ugye bejelentette, hogy transferelni akar, és valószínűleg a Texas Tech lesz a következő célállomása, és ott pedig az a Zach Kittley lesz a támadó koordinátor, aki a Western Kentucky-nak volt a QB edzője, és hát ugye a Western Kentucky meg rekordra halmozott ebben a szezonban, úgyhogy egy érdekes kis dolog lesz egyébként. Kittley a Kingsbury vezette Texas Tech-nek volt még korábban graduate assistantje, tehát megvan csomó oldalról az összevágás. Minden esetre ez a transfer portál, ez gyakorlatilag egy college free agency, most gyakorlatilag azt csinálnak a játékosok, amit szeretnének. Ugye egyfelől már engedett az, hogy pénzüket tudják kamatoztatni, és hát az átrendeződés, vagy edzői, hogy mondjam, ilyen egyik oldalból, másik oldalba vándorlás, az megengedi ezeknek a tehetségeknek is, hogy akkor, itt tudom én, ugye Riley elmegy az Oklahomáról a USC-be, akkor 6 commit pedig átteszi magát az Oklahomáról a Trojanshez, és hát ez egy érdekes történet, ugyanúgy, ahogy a commitok, ugyanúgy a csapatnál jelenleg felfedezhető tehetségek is azért szeretnek olyan helyekre menni, ahol korábbi edzőkkel dolgozhatnak.
Jó, igazából az nagyon sok gondolat lenne még szerintem. Nem, tök jó, hogy elmondtál mindent. Még azt akartam mondani, hogy pont, hogy még szerintem tudnánk erről még beszélni, akár egy külön adásba is, akár még Adrian Martinezről is pár szót, csak már most
igen,
látom,
akiről egy szót se.
Hogy már maratoni lesz ez az adás, és muszáj tovább mennünk. És bár nagyon szívesen beszélnék még a Big Ten-ről, illetve fordulnék rá a Big 12-re, de muszáj azért az AAC döntőről is egy pár gondolatot, illetve a Cincinnatiről, akik hát véghez vitték egyedüli csapatként a hibátlan szezont. Nem tudom, az első negyedet leszámítva domináltak a Houston ellen is, simán nyertek, és hát ott lesznek a rájátszásban, illetve hát és első Group of Five csapatként lesznek ott a rájátszásban. Szerinted így mennyire fog megváltozni az emberekben a Group of Five, illetve hát a bizottság szemében mennyire fog megváltozni a Group of Five megítélése, így a Cincinnati egy ilyen csodálatos szezonnal ott lesz a playoffban?
Nem sokkal, mert ez a Group of Five lassan már nem úgy fog kinézni, ahogy kinéz most, mert ugye ez a rengeteg átrendeződés, a Cincy is menni fog, a Houston is menni fog, tehát ugye csatlakoznak a Big 12-hez, ideig óráig lehet szeretni szerintem ezeket a kis csapatokat, akik jelenleg, mondom, még egyszer Group of Five, de én nem hiszek ebben a Group of Five-ban, mert láthattuk azt, hogy azért, ha Group of Five-ban egy AAC, egy legerősebb konferenciának tűnik, akkor simán oda lehet venni melléjük egy ACC-t is, ahol lehet, hogy a Cincy össze is szoverni az összes kiemelt csapatát annak a konferenciának is, mert hát annyira kinőtték magukat, és hát ennek is köszönhetik azt, hogy majd akkor mennek a Big 12-be, és akkor játszhatnak a nagyfiúkkal, a texasi nagyfiúkkal, vagy hát a déli nagyfiúkkal. Mindenképpen szerintem ki kell emelni, ez egy olyan történelmi eredménye ennek a csapatnak, és hát az egész országot figyelembe véve, ami hát oké, nem a legjobb csapatokat verték, most itt egy Tulane-re gondolok, hogy egy Tulsa-ra, akik tényleg hát messze vannak a jó futballprogramtól, de egy veretlen szezont szerintem nem igazán kell túlmagyarázni, azt, hogy már tavaly is kompetitív mérkőzést tudtak játszani a Georgia-val a board meccsükön, nem nagyon kell magyarázni, és én azt gondolom, hogy most bár nincs egyszerű feladatuk az Alabama ellen, de tehát ez akkora nagy arcúcsapása lenne az egész kis program, az összes kis programnak az országban, hogyha Cincinnati itt valamiért kitennék az ötödik helyre, de ugye ez nem történt meg, hogy gyakorlatilag ez nagyon-nagyon igazságtalan lenne, bár értem, pénzbeszélnek, kutyaugat, és a nézettségi adatok a legfontosabbak, de azt gondolom, hogy ez a Cincinnati, ez több csapatot tud le, vagy több, ez a Cincinnati csapat több nézőt tud leültetni, mint mondjuk egy, teszem azt, Oklahoma State.
Jep, igazából egyetértek majdnem minden gondolattal. Kénytelenek vagyunk tovább mozogni, bár itt is szerintem még sok mindenről tudnánk beszélni, és ezt többet nem fogom mondani, mert majd szentelünk neki egy adást, hogy minden ebből a potból kimaradó dologra reflektáljunk. Menjünk a Big 12 döntőre, ami hát egy szó szerint egy hajszálon múlt, és bármennyire is lehetett szurkolni valamennyire ennek az Oklahoma State-nek, ha egy csapat egy konferencia döntőben az egyarvosról 7 próbálkozásból nem tudja bevinni a negyedik negyedben, akkor az valahol megérdemli, hogy kikapjon.
Hát egyfelől megérdemli, hogy kikapjon, a másik oldalról még nem lehet elmenni amellett, a tény mellett, hogy ugye Gary Bowen ott volt, be volt öltözve, de nem játszott a Baylorban, és gyakorlatilag Blake Shapen-nek a buszúton kellett megbizonyosodnia róla, hogy ő fog kezdeni majd a Big 12 döntőjében, ami hát mindenképpen egy furcsa történet, de hát ahogy Shapen kijött az öltözőből, az parádé volt, parádé volt.
Abszolút. Tehát valaki ilyen fiatalon így beugorva egy konferenciadöntőre...
Egy freshman játékos.
Így van. És tehát nem azt mondom, hogy elképesztőt játszott, de nagyon stabil. Tehát egy ilyen téttel járó meccsen nagyon jól játszott, mondjuk úgy.
Ahhoz képest, hogy milyen elváráson, milyen színpadon kapta meg a mérkőzés előtt órákkal azt a szerepet, hogy akkor gyerünk fiam, te mész ki kezdőirányítóként. Hát nem hiszem, hogy sok ilyen kész irányító van az országban, aki ennyire fejben, most nem azt mondom, hogy nem a világmérkőzését játszotta le, de ahhoz képest, hogy egy a Cowboys ellen, akiknek a védelme, hát láthattuk, hogy még így is csak 21 pontot engedett, és azt a 21-et is csak egy fél időben, tehát gyakorlatilag lenullázták a Baylort a másodikban. Szerintem, még egyszer mondom, amit te is kiemeltél, 7 kísérletből nem sikerült 1 yardot haladni, plusz nem sikerült elvenni egy olyan csapatot, akiknek a cserejénytóval kellett kimenniük a pályára. És értem szerint egész szezonban nem ezt a felfogást használták, amit most éppen nem.
Igen, itt még 2 gondolat. Az egyik az, hogy a Cowboys védelme egyébként mekkorát játszott a 4 eladott labda ellenére, ugye az utolsó másodpercig
hát meccsben tartották,
meccsben tartották az offenszt, illetve mekkora felismerés volt itt, most nem fog eszembe jutni a Baylor védőnek a neve, egy corneré, aki az utolsó játékot lényegében megcsinálta, és lefülelte, hogy, hogy nem arra McVay megy a futó.
McVay volt, ugye, aki hát gyakorlatilag olyan szöget zárt, amit így nem nagyon tudnak mások így, igen, bezárni. Tehát, hogy így,
Én konkrétan, amikor láttam ezt a jelenetet először, én akkor azt hittem, hogy ebből egy TD lesz. Tehát nem láttam azt, hogy ki tudja szorítani annyira a támadót, és valahogy sikerült időben észrevennie a játékot, valamint úgy kiszorítani az ellenfelét, hogy pont egy hajszállal megakadályoz. De aki nem látta a meccset, vagy ezt a végét, az tényleg nézze meg, mert most itt a hajszál az nem egy túlzás, konkrétan egy, nem tudom, egy negyed incs hiányzott ahhoz, hogy
hozzáérjen. Nem biztos, hogy oda raktad volna.
Hát volt az a nagyon jó kamera, ami a pylonból mutatta az egészet, és ott már olyan, mintha hozzáérne, tehát mintha neki ütközne a labda a végén, de mégsem. Jó, és hát igazából ezzel a Baylor sajnos magát nem tudta belökni a playoffba, de ellenben az Oklahoma State-et kiütötte onnan, ugyanis az utolsó meccs, amiről ma fogunk beszélni, nyilván a legjobban várt mérkőzés, ahol az Alabama hozta azt, amit te igazából itt megjósoltál a múlt heti podcastben, és upsettelte a Georgiát, és igazából hát az első negyedet leszámítva nem is férhetett hozzá kétség, hogy ezen a meccsen az Alabama a jobb csapat.
Hát egészen furcsa volt ennek a mérkőzésnek a dinamikája, tényleg úgy kezdődött ez az egész, hogy majd egy ilyen védelmi, impotens támadó sorokkal megfűszerezett defensive slugfest lesz, nem tudom, hogy fejezem ki ezt szebben, de értjük ezt az iszabbirkózást, ami majd ilyen 17-14-es mérkőzést fog hozni. Hát nem így történt, mert azt gondolom, hogy a playmakerek egyik oldalon is jó, Bowers is óriásit játszott mondjuk a Georgiánál, de hogy így, amikor így azt kellett éreztetni a másikkal, hogy mi tehetségesebbek vagyunk, akkor ez megvillant az Alabamánál, hogy Bryce Young gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy egy világverő irányító, de hogy akkor, amikor észnél kellett lenni, akkor mindig észnél volt, és volt egyetlen egy nagy különbség, egy difference maker, és azt szeretném, hogy te mondd ki, hogy ki volt.
Igen, Jameson Williamsre gondolsz, aki talán az ország legjobb elkapója volt így az egész évben, és hát lehet, hogy ő lesz az első elkapó, aki el kell a drafton, pedig évelején nem sokan beszéltek róla, talán még úgysem, mint elsőkörös tehetség. Azt hozzátenném, hogy mennyire durva, hogy ő az Ohio State-ből transferált át ide, abban az Ohio State-ből, ahol 3 olyan elkapóról beszélünk, akik viszont valószínűleg mind szintén elsőkörösök lesznek, és mennyire brutális recruiting van ott elkapó szinten.
Tényleg ezt kell kiemelni, amellett, hogy majd beszélünk az elkapó társáról is, hogy gyakorlatilag Jameson Williams mellett ott volt Chris Olave, Garrett Wilson, Smith Njigba, Marvin Harrison Jr. Fú, gyakorlatilag csak 5 csillagos tehetségek, és gyakorlatilag Williams alig játszott az Ohio State-ben, ahhoz képest, hogy mondjuk mennyit volt fönt Olave vagy Wilson, és eljött, igen, és mennyire jót tett neki ez a váltás, mert gyakorlatilag tényleg minden szinten veszélyes, tehát egy slantből csinál 80 yardos TD-t, vagy éppen annyira, tehát annyira gyors, hogyha kiemeli Young, és 40 yardot utazik a labda levegőben, akkor is be tudja futni, meg akkor is
elképesztő sebessége van egyébként, tehát itt tényleg 2 gondolat még, az egyik, hogy ugye 2 különféle TD-t szerzett, az egyiknél a Georgia védelem igazából elrontott egy coverage-et, és megkapta a labdát üres térben, és onnantól kezdve úgy lesprintelt mindenkit, hogy esélye nem volt ott megállítani már onnantól kezdve a safety-nek. A másik játékban meg egyszerűen csak megverte az emberét, leputotta, és hát Bryce Young odavarázsolta a kezébe a labdát. A másik még az, hogy Jameson Williams az év elején igazából ott tűnt föl, hogy nem csak elkapóként, hanem őt a special teamben is használják visszahordóként, és vagy akár gunnerként, vagy valami, ugye, amiből az Auburn ellen az a szituáció lett, ami miatt kizárták targetingért, és basztus, én azt néztem, hogy Sabannak milyen kötélidegei vannak, hogy special teambe itt is fönt volt a pályán Jameson Williams, ha jól láttam, az egyik vagy két játékban.
Csinált egy óriási tekölt ott az egyik visszahordásnál gyakorlatilag, tehát használta, ugye felállt a pálya szélére gunnerként, mint egy elkapó, és megvert a line of scrimmage-en az emberét, ugye, aki a punt coverage csapatnak a része, vagy hát a punt block csapatnak a része az elkapó előtt, és megcsinálta a szerelést, úgyhogy hidegvérrel olyan gyorsan megverte a line of scrimmage-en a játékost, tehát az ellenfelét, és odaért a visszahordóz, megcsinálta a tackle-t, ami egyfelől azért is necces, mert már ebből kiállították az előző mérkőzésen, másfelől azért a legjobb elkapódat berakni, szerelni, úgyhogy vállal előre visszahordónak full sebességből.
Igen, ez számomra, én ott néztem és fogtam a fejemet, hogy képesek az Auburn meccs után ezt csinálni. Még kettő dolog, ugye egy John Mechit említetted az elkapó párját, aki sajnálatos módon sérülés szenvedett az első félidő végén, és egyrészt úgy nyert az Alabama, hogy ő a második félidőben nem játszhatott, másrészt pedig hát sajnos nem játszik a rájátszásban sem, illetve valószínűleg nem fog fölépülni az edzőtáborok elejére sem, így egy első körbevárt elkapótól veszünk fájdalmas búcsút sajnos.
Igen, itt az a nagy kérdés szerintem, hogy melyik edzőtáborban fog majd a jövőre, hát valószínűleg a pálya szélén állni, mert ugye ez előső keresztalagját, tehát ACL szakadása volt, ami a legrosszabb, már annak is vannak fokozatai, hogy mennyire volt összetett az a szakadás. Ugye egy ilyen sérülés szenvedett John Mechie, aki hát jó esélye 8-12 hónapos rehab előtt áll, és hogyha most kiszámoljuk a 8 hónapot, akkor július lesz, és hát NFL edzőtáborok felé kacsingatunk, de hát ugye gyakorlatilag az egyetemi futballban tavasszal már újra mennek az edzőtáborozások, és hát a spring scrimmage-eken azért ő nem lesz ott, ha marad az egyetemen, mert ugye még csak junior játékos, viszont ha hosszabb távon nézzük, és mondjuk vegyük azt a szenáriót, hogy ő marad az Alabamán, mert akkor lesz még egy ilyen, hát egy visszahúzó szezonja, mert ne felejtsük el, hogy azok a játékosok, akik ACL szakadást szenvednek, nem tudnak olyan gyorsan, tehát hogy visszatérnek, gyorsan térnek vissza, ami a procedúrát jelenti, de hogy maga a játéksebességük azért az vissza fog esni, és nem tudom, hogy mennyire tesz jót így elmenni mondjuk az NFL-be, hogy az első évben biztosan nem lesz sem 100%-os, sem olyan képben, vagy olyan téren képben az offenzál, hogy ugye tudott velük gyakorolni egész off-season során, tehát ő most egy nagyon érdekes döntés előtt áll, hogyha akar profinak állni, akkor egyfelől a red flagek ott vannak körülötte a sérülésével, másfelől, hogyha visszamegy, akkor hogy tud majd az Alabamára visszatérni? Hát ez egy nagyon-nagyon nagy érvágás, én azt gondolom neki is, és az Alabamának is.
Én nagyon sajnálom szegényt egyébként, pedig év elején picit, nem azt mondom, hogy mérges voltam rá, de mindenki arról beszélt, hogy ő lesz elsőkörös, kevesen Jameson Williamsról, pedig én már akkor magasabban voltam vele, mint Mechivel. Ugyanakkor valahogy a gyenge idénkezdet után fölküzdötte magát, és egy elég korrekt második szezon felett hozott le. Hát nagyon fájdalmas lehet így kiszállni, de nem csak azért, mert ő profi karrierjével mi lesz, hanem hogy basszus, azért mégiscsak ott a rájátszásban egyrészt szükség lenne rá, másképpen azért ő is megmutatná magát szerintem a nagy színpadon. Amit még akartam mindenképpen, amiről mindenképp akartam még beszélni, bár lehet, hogy később is jó lett volna fölhozni, de nem tudjuk kikerülni, hogy Bryce Young-ról, amiket itt mondtál, hogy nemhogy higgadtan is, amikor kellett, akkor végigvezette a támadásokat, de hogy ő igazából egész szezonban tudta ezt csinálni. Persze nem volt mindig gördülékeny az offense, de az Auburn ellen, és amikor a végén oda kell tenni a 90 plusz yardos drive-ot, megcsinálni, megdobni a nehéz passzokat egy nagyon rossz mérkőzésen, ahol szekkelték 7-szer, megcsinálta itt az ország legjobb védelme ellen, higgadt volt végig, oké, nagyon jó protection-t kapott egyébként egész meccsen, de megdobta a nagy labdákat, és akkor tudott villanni, amikor nagyon kellett, és igazából nem is kell külön beszélgetnünk a Heismanról, mert úgy gondolom, hogy igazából azt egyértelműen eldöntötte, hogy itt neki kell kapni a idén a Heismant. Nem volt kimagasló idénye, de még mindig irányító ki ez a terep, és ő tudott az átlagnál ebben egy picit a többiek felé nőni.
Ugye meg kell követni saját magunkat azzal kapcsolatban, hogy kit nem emlegettünk ott a legesélyesebbek között, és ugye ez Will Anderson volt, ezt elfelejtettük az előző adásban, annyira nem tudtuk, hogy ki a fő esélyese ennek a díjnak, és hát most gyakorlatilag ugye Stroud kiírta magát ott a vereségével az Ohio State-nek az a Michigan elleni meccsen, és hát akinek a legkevesebb csorba volt itt szerintem a kampányában, az egyértelműen Bryce Young, hiába itt arról beszélgettünk, hogy adjuk Aiden Hutchinsonnak, nem volt 4 szekkes meccse, nem volt 5 szekkes meccse, és hát Young meg fogta, és agyonverte az Alabamával az ország legjobb védelmét, ahol azért voltak érdekes történések, elég csak Jordan Davisnek a alul motiváltságára gondolni.
Hát igen, meg az egész védelem tényleg olyan szinten ki volt fáradva, annyira nem készült, vagy annyira nem találkoztak ilyen ellenféllel, ahol ennyit kell a pályán lenniük, és kijött igazából minden szerintem negatívum, gyengeség, amit velük kapcsolatban feltételeztünk, amivel talán a legnagyobb félelmei voltak bárkinek is, de nem is láttuk ezeket jönni.
Igen, az volt szerintem nagyon fontos még, hogy gyakorlatilag a Georgiának a menetrendje, ami persze nem lehet a menetrendet támadni, mert ez egy adottság, ezt nem tudod megváltoztatni, nem válogatod ki, kivel játszol, nem úgy, mint a boxolók, vagy mint a UFC-sek. Itt ez van, itt ezt kell megcsinálni, megoldották végig, nem volt ilyen ellenfelük, mint az Alabama, sajnos a Florida, ugye tavaly gondolhatunk ugye rájuk, a legnagyobb kihívójuk volt, idén azért nem volt Florida se olyan minőségben ott, és hát a másik oldalán a konferenciának voltak az erősebb csapatok, mint egy Ole Miss, mint egy Arkansas, vagy mint mondjuk az Alabama, sőt az Alabama a végén aztán elmosta őket, hát ez így történt, majd lehet reboundolni az elődöntőben.
Igen, bármi gondolat még így az SEC kapcsán, vagy a döntő kapcsán, Bamáról, Georgiáról?
Szerintem haladhatunk.
Jó, igazából gondolkoztam, hogy itt beszéljünk-e az elődöntőkről, de szerintem még visszatérünk majd egy 2 hét múlva a lévő adásba, úgyhogy szerintem majd akkor harangozunk ezt be jobban. A Heismanról nagyjából elmondtuk a gondolatokat. Itt még egy dolog, amiről még gyorsan szeretném a véleményedet kérni, aztán minden másról majd vagy egy off-season adásban, vagy majd az elődöntőkről, amikor beszélni fogunk, hogy itt az utóbbi hetekben az Hutchinson teljesítménye nagyon-nagyon jó volt, Thibodeau nem tudott villanni igazából a konferencia döntőn se, hogy milyen változások vannak szerinted itt a draft mondjuk első 10 pikébe, amiket az elmúlt egy hónap hozott, nem csak Thibodeauval vagy Hutchinsonnal kapcsolatban, hanem akár az elsőkörös irányítókkal, akár ki lesz az első VR, nem tudom, bármi, ami szögeződött a fejedben.
Hát igen, itt nagyon nehéz elmenni szó nélkül a recency bias mellett, tehát hogy mik azok a friss élmények, amik most így megragadtak bennünk, és mik azok a dolgok, amik az adott korábbi sorrendünket felrúgták. Ugye azért nehéz azt figyelmen kívül hagyni, hogy Aiden Hutchinson a mutatott teljesítményét tekintett az utóbbi mérkőzéseken a legjobb pass rusher az országnak, és oké, ott van egy Will Anderson is, aki itt szintén, hát hogy mondjam, hihetetlen, tehát elképesztő játékos. Én azt gondolom, hogy nehéz azt vitatni, hogy Hutchinson jelenleg a jobb formában lévő, és talán készebb, nem nehéz kimondani, mert azért Thibodeau-nak ott vannak ezek a fizikai paraméterei, ami egyébként Hutchinsonnál se rosszabb, de hogy vagy egy nem tudom, talán egy picivel jobb atlétának érzem Thibodeaut, mint Hutchinsont, aki így is még egy zseniális játékos. Hát itt föl lesz szadva a lecke majd a drafton először választó Detroit Lionsnak, akik ugye megszerezték az első győzelmüket, de ez nem számít semmit, mert még így is annyira le vannak maradva, hogy nem tudják elbukni ezt az 1-1-et. Ami érdekes még itt ugye talán, ugye te is kiemelted, hogy ki lesz az első elkapó, szerintem Jameson Williamsnek kell lenni az első elkapónak, de mutatta, hogy tényleg minden szinten.
Na de ő is lesz, mert szerintem is neki kell lenni, de szerinted ő be tudta játszani magát az elejére?
Talán azért nem, mert ugye a többiek mellett lesz egy 2-3 éves minta, amire fognak majd támaszkodni inkább a játékos megfigyelők, illetve ki tudja, hogy mik fognak kijönni majd a interjúzások során. Szerintem akkor inkább Wilson vagy Olave lesz az első, hogyha in real life fogják a draftot majd ugye a csapatok végignyomni, de ott lesz Jameson Williams az első körben, ami meg érdekes lehet még itt, így itt az év vége felé, ugye nem nagyon beszélgettünk például Kyle Hamiltonról, aki hát kihagyta az év végét, és hát jó kérdés, hogy ugye rehabja, hogy fog sikerülni. Nekem nagy érvágás, hogy nem láthattuk itt a végén, és hát nyilván az is nagy érvágás, hogy például a Notre Dame nem fog elődöntőt játszani, tehát nem is láthattuk azt a tehetség áradatot, amit ők tudnak felvonultatni, illetve hát azért vannak itt nagyon-nagyon nagy rakétára, vagy nagyon gyors rakétára fölült játékosok, mint például a Utahnak a linebackere Devin Lloyd, aki gyakorlatilag ott van Nakobe Dean-nel kézen fogva, hogy melyik, vagy melyik linebacker lesz az első, aki el kell, és lesz első kös linebacker 2022-ben.
Na, igazából ezt a három blokkot szerettem volna kiemelni. Igen, Jameson Williams, Lloydot, Hutchinsonékról kicsit beszélni, illetve hát Hamilton mellett ugye Derek Singlet sem láthattuk, de mind a ketten továbbra is ott vannak a top 5 per top 7 beszélgetésekben mondjuk a drafton, ami teljesen reális.
És az lesz nagyon, már ha itt vagyunk, és te arról beszélgetted, hogy Pickett lehet az első iránytól, aki el fog kelni, de valószínűleg nem a top 5-ben. Ugye akkor kapunk a playoffban is hát elsőkörös aspiráns irányítót itt a Cincinnati-től, és hát nagyon nagy kérdés nálunk, hogy az a Desmond Ridder, akinek a skillsetje talán a legkevésbé fekszik majd az Alabama védelmének, mit tud majd csinálni? Azért mégiscsak az egyik legtehetségesebb, bár mondom, teljesítményt tekintve azért nem ér fel az Alabama a korábbi védelmeihez, főleg, hogyha mondjuk egy 2-3 évvel hátrébb ugrunk, de hogy mégiscsak tele van tehetségekkel ez a csapat, de kérdés, hogy Riddernek a skillsetje mennyire fog ízleni nekik.
Igen, meg ugye nem csak Ridder van itt még az irányítók közül, ja. Ugye Matt Corral is nagyon stabil volt, bár nem annyira spektakulár talán a szezon második felében, de az Ole Miss is azért mégiscsak egy top 10 csapat lett, ami szerintem felkeltheti a csapatok figyelmét. Érdekes lesz itt a draft process végigfigyelni, hogy hogyan fognak változni, mert talán ennyire kaotikus draft szempontból sem volt még az egyetemi szezon, mint az idei. Bármi ragadtam még a fejedben meg, ami nem az elődöntőkkel vagy a bowl meccsekkel kapcsolatos, mert azokról majd később fogunk beszélni úgyis.
Akkor jó, hogy nem is említjük itt a bowl mérkőzéseket, mert azt gondolom, hogy az is megér még egy-két misét, hogy ott mi fog történni. Illetve még annyit nem mondtunk el, hogy a Brian Kelly ugye elment az LSU-hoz, és Marcus Freeman a védelmi koordinátor, ha majd Hamiltont meg a Notre Dame-et, meg hogy nem volt... Igen, konferencia meccs is bosszak. Ennek is köszönhetik azt, hogy nincsenek ott a top 4-ben, tehát ugye Brian Kelly helyét Marcus Freeman vette át, és hát ugye akkor ott nincs is kérdés, hogy ki marad, vagy hát ugye nem akarnak külsős főedzőt kinevezni, úgyhogy egy pici ilyen adalék, ami megmaradt még bennem.
Köszönjük a kiegészítést, így a konferencia függetlenség miatt nem is jutott eszembe a Notre Dame, és azért nem írtam föl, mint topik, de mindenképpen fontos része lesz itt a következő éveknek majd ez a dolog is. Jó, köszi Bálint, hogy itt voltál, és beszéltünk erről, és remélem, hogy ráérsz majd itt a következő két hétben beszélni az elődöntőkről, és ha már ebben az adásban nem tettük meg, nem akartam hozzávágni, mert így is hosszú az adás.
Még egy másfél órát?
Igen, nem akartam össze, méltatlanul összezsugorítani itt a két elődöntőről, illetve a ballgémekről, amiket szeretnénk szerintem majd megosztani.
Szerintem annyi pici tízert el lehet mondani, hogy fogunk róluk beszélni, még sokat fogunk róluk beszélni, de az Alabama Cincinnati lesz majd 9 óra 30 perctől a Sylvester este, és majd ugye a Cotton Bowl keretei között, majd ugye az Orange Bowl lesz Michigan Georgia, ez pedig ugye 1:30-kor, az már január 1-én.
Ha jók az információm, akkor az Alabama Cincinnati-t ráadásul te fogod közvetíteni az arénán majd.
Nagyon remélem, hogy ez így is marad.
Jó, oké. Akkor ebben reménykedjünk, és köszönjük hallgatók nektek is, hogy velünk tartottatok. A héten talán jövünk egy Under Pressure-rel, nem feltétlenül tudom megígérni. Ha ez elmarad, akkor viszont majd a következő heti összefoglalóban találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!